Bir kere daha yabancı ağaçlarını kaybederler. Çünkü daha yakın yollarda sesinde. Bu sezatları bir devasa ağaçlarını kaybederler. Düşük yağları a két nagyságrend különbség az azt jelenti, hogy százszoros. Ez csak úgy nyilván úgy kell generálni a közsebbik, hogy legyen a kerülőadásra, ezt nem csak azért jó ezt mutatékosítani. Szóval az a lényeg, hogy nagyságrendileg azonos ellenállásokban lépjük fel az osztó, akkor is erre a két ellenállás lenne, és itt a nagyságrend szónak az a fizikai technológiai tartalma, hogy kialakítanak megfelelő pontosságban egy integrált állapotban, ezt lehet, és ugye bár esetleg az abszolút pontosság, amit beszélünk a műszerelőségek kapcsán kicsit, tehát ott esetleg 10 kilónak kell ez a teretállás, csak 9,5 kiló, tehát egyetlen, amit bankok voltak van, de egymáshoz képest ezek az ellenállások elég még kis tűzéssel megegyeznek. Na és akkor hogyan lehet egy ilyen elképzelésre felépíteni, és egy ilyen VR-t alakítót, ezt fogom kérdezni, tehát a létrehajtózatos VR-t, majd kellemiségi helyet hagyjatok, valamelyően itt is szükség van valamilyen referencia feszültségre, hogy rendkívül erre szoktuk jelölni. És akkor úgy csináljuk, hogy itt ebben az irányban az ellenállásunk van, itt pedig lefelé kettő elkezdődő ellenállás, majd megint kettő el, és akkor ezt egy picit talpa hagyom, hiszen elég a visszaálló végállapodatító és lehetséges nevelzolódása az összesen. És alapvetően, és a vége olyan ennek az egész sornak, hogy itt két ellenállással zárjuk le, megint csak kettő ellenállással, ezeket igyekeztem igazadni tűzni. Na és akkor itt, ami jön, az itt egy kapcsoló jön, mindegyik állom. A kapcsoló egyik állásában fölbekötjük ezt a bizonyos ellenállást, kéten értékű ellenállást, a másik állásában viszont egy vonalra kapcsolódik. Ugye elvileg ide is rajzolhatnánk még egyet, most azt kihagytam. Egy műveleti erősítő a földhöz képest, itt ennek szerepe van, és egy ellenállással, most az egyszerűség kedvéért, ez lehet a különböző ellenállás, és az egyszerűség kedvéért ennek is értéket adtam, és itt megjelenik valamilyen kimenő feszültség, amit valahogyan előállít ez az áramkönyv, összekapcsolódnak, és akkor itt ugye a kapcsolók valahogyan állnak, hát ezek a kapcsolók, ezek mondjuk ez K1, K2 és K, és ugye indexbe egy B, ez arra nem azt jelenti, hogy ez egy bizonytalan kapcsoló, hanem azt, hogy ez a B számú D átalakítónak a B-edik bitjéhez tartozik, és akkor ilyen módon azt tudom mondani, hogy a KI az ugye kétféle lehet, a KI a nulla, tehát hogy egy nulla bitet alkalmazunk, akkor ugye a földre van kapcsolva, és egyre, akkor a műveleti erősítőhöz van kötve ez a kapcsoló. Na, akkor mi az, amit itt megmutat? Két dolgot kell. Az egyik, hogy mit csinál ez az RP-termétől, illetve hogyan tudja azt, hogy mit csinál attól, hogy hogy állnak a kapcsolók. És ezek után, ha ezt megalakítottuk, hogyan alakul a kimenő feszültség. Na, akkor egy pillanatra kezdjük azzal, hogy a műveleti erősítőnek a legüveltáltatott a földre kötött ütkeltetés képpen ez a pont az üveltáltatott emelet is földpotenciálon van. Úgy mondjuk, meg később tudjuk ezt használni, hogy ez virtuális földponton van. Tehát feszültségileg, hogy ezt szép kifejezést használjam, tök mindegy, hogy a kapcsoló megállásban van mindenképpen a zérus potenciálnak kapcsolódik a függőlegesen álló két ellenállásoknak a dolga. Tehát az, hogy milyen eredő ellenállás és milyen feszültség áramviszonyok alakulnak ki az osztón a elképzelő létrán belül, az független attól, hogy állnak a kapcsolódik. És akkor kezdjük el szépen bemérni ezeket az ellenállásokba ilyen egyes pontokon. Ha itt ezt a pontot kiválasztjuk, szerencsétlen kapcsolás, és itt az elágazási ponton a másikból vonatkozik, hogy mit csinálnak, hogy mindenki világban kétel ellenállás tart, következésképpen feleződni fog, és ha itt jelenik ezt a kulcsa használatot, hogy a hogyha itt valamilyen híre ára elkezd folyni, akkor ebben az irányban is híre per kettő, és ebben az irányban is híre per kettő ára fog folyni. Csak a és ez a feleződés, ez tovább megy, tehát akkor nyilván itt egy IR, IR per 4, és ebben az irányban is egy IR per 4 állat fog folyni, és így tovább, és így tovább. Egyrészt akkor IR per 2 a elsőjén, IR per 2 a másodikán, és itt a IR per 2 a BR-kel állat fog folyni, és mennyi az IR? Hát, hogyha azt mondjuk, hogy túl elfogás, a generátor ellenállást elhangoljuk, és elmenjük az ellenállás, akkor az IR per R. Tehát akkor a kimenő feszültség az az R-szer ez a bizonyos árad lesz, akkor, hogyha ezt az áradot, ezt bevezetjük a műveleti erősítőt. És mikor vezetjük be? Hogyha könnyen ez a K-t kapcsolva, a földre van kapcsolva, tehát nulla az, ami, akkor ez az IR árad elfogyik a földbe, és gyakorlatilag csak a fűtésre megy el az egész. Ha viszont a másik, tehát a virtuális költőt a hüvelkedésére kapcsolunk, ez az áram is folyik, és az ellenállással felszorozva UF-ben kettőt fog nekünk adni. Látja ezt? Kérdezz, hogy el.
Ami a rossz az arány.
Tehát a következő hogy ez az IR-ben még is hasonlóképpen vagy a körbemek, vagy pedig a hüvelyi erősítőszerű, és ilyen módon tehát azokat az IR-ben kettő az IR-ben áramokat fogja összegezni a hüvelyi erősítőt, és az ellenállás segítségével alakítani feszültségét, amelyek ugye erre vannak kapcsolva, tehát ahol a bitek azok, hogy egyesben vannak állítani, és nem nullára. Ilyen módon egyrészt felülhatjuk ugye a kimenő feszültségünket, azt mondjuk ki az a szumma, és akkor I1-jel 1-től B-ig, ugye tehát B-ütünk van, és hát akkor ugye van egy negatív előjel, hogy ha már az árad így folyik, akkor ez ugye a nullához képest megteremed, de ez a nem lesz izgalmas, és akkor van, micsoda, az ügyetet még bele kell tenni, UF-szer K, I per 2 az ügyetet. Ugye ez a feszültség, ami megjelenik. És azt lehet még ezek után megvalósítani, hogy ugye a legfontosabb, tehát a legmagasabb helyi érték az itt van, ez a K1-es kapcsolónában, és ez a legkevésbé fontos, a B1-ig, tehát ugye nem szimmetrikus a dolog, mert éppen innen kell kezdeni a számozást. Ki az a B1-től működik a létrehálózatos DA? Jó, esetleg kérdése valakinek megjegyzése nagyon jó. Nem csak aktív államkörrel lehet ezt eljátszani, hanem passzív államkörrel, és ezt nem fogjuk most elemezgetni. Tehát az elvétel, én valamit írom, hogy további eltétel létre. Érdekes módon a tankönyvben az osztóknál, az óvos osztó variáció a szerepel, de DA átalakítónak is használható. Ez a tankönyvünknek a 2.34-es ábrája, és az 54. oldalon van. Az érdeklődők számára ezt ajánlom megtekintésre. Ö, volt medicinális üzösében a házi feladattal tekinthető, hogy az úgy kínáló feszültség, azt mondja a könyvük, hogy egy harmadszor szumma kiegyenre egytől végig, hogyha ezt mélyre tekintjük, a KI per 2 az U-1-edik. Én annyi segítséget adok ehhez, hogyha valaki tényleg komolyan elgondolkodik rajta, hogy ez valójában, ami kijön az az, hogy kétharmadszor szumma kiegyenre egytől végig KI per természetesen valami üvegfel megszorozva, KI per 2 az igyenlőt. Ezt azért tudom, hogy ilyen triviális ember, ami állapot, és kettővel beszorozzunk a számállókat, a nevezőben is beszorozzunk, ez nem lehet olyan meglepő. Amit külön a kapcsolás elemzésére, hogy tovább is vannak ezek a leosztott feszültségek, de annak a kétharmada jut a kimenetre. Hogyha van egy R, meg egy két R érzékű ellenállás, és akkor jelentőt ezért ki. Na, viszont, hogyha ez az egyszerűsítést elmondhatjuk, akkor idősz egy lesz. Jó, tehát ez tényleg ugyanez a mechanizmus, egy passzív árak. Mi a passzív árakörnek a hibája? Hogy a terhelést rakunk rá, akkor az osztás viszonyok megváltoznak. Tehát ugye, hogyha itt van ez a D-állapot, és ezt a műveltelésítős kapcsolást használjuk, ez a kimenet elvállása nagyon pici. Ugye, megkapunk a gyakorlásra, vagy a blokkerősítés, ugye közben egyszeres erősítések alakulnak ki, tehát a blokkerősítés az lényegében megint a YouTube-erősítéssel, műveltelésítésre van egy kimenet elvállása, mondjuk olyan 100 volt körül, az ott körül van, ezt körül, miatt azt visszahoztak 1 millióval, akkor itt kapunk, szinte semmit nem kapunk. Tehát a működés lineáris tartományában ez lényegében feszültséggenerálónak tekinthető. Ha viszont van egy egyszerű osztó, bármilyen, vagy egy bonyolultabb osztó, teljesen üzletes, egy terhelő ellenállása terhelet, akkor már megváltoztatunk az osztás arányokat, és akkor van. Tehát persze természetesen egy követő erősítőt, egy passzív osztó kintetővel is lehet rakni, és akkor már megoldottuk a problémát, de minden csináljuk ezt meg, hogy a szerencsétlen szilícium az elviselő azt, hogy átegyünk egy nagyon igényes műveleti erősítőt is. Szóval ez a szükszesző approximációs AD-ben is előfordulható, létrehálózatos, elképpen létrehálózatos DA általat is tudok, hogy elkezdődik. Ezzel a módszerrel elég nagy mintákat, tehát a 16-18 bitet azt felprodukálunk. Esetleg most még valakinek valamilyen kérdése, megjegyzése. Ha nincs, akkor tulajdonképpen azt a részét ennek az AD-DA témakörnek befejeztük, hogy hát mi a mechanizmus, hogyan lehet átalakítani a feszültségeket, vagy a fordított irányban a számokat feszültségét. Néhány megjegyzést akkor kicsit kiértem, hogy ezeket a működéséről adnék, tehát hogy én is milyen tartalmakra használható, tehát akkor, hogyha egy táblázat készít, és akkor most sokat a tárgyalatot a rendszerhez, egy átjárt, egy átalakítást és mondjuk egy sávszélesség, vagy mutatói frekvencia. Tehát azt mondom, hogy itt van egy impuls, mindjárt itt van egy vicszám, tehát mutatói frekvencia, vagy sávszélesség, ehhez tartozik még a magyarázat. És akkor mi legyen? Itt van egy flash, itt van egy szukcesszív approximációs, itt van egy, tehát így jön, ahogy dualszó, és ezt én még meghosszabbítom egy micsodával, egy delta-szignálval, csak az egy összehasonlítás. Na, akkor én azt mondom, hogy a brit számos, ezek tipikus értékek, tehát senki nem kérje tőlem számon azt, hogy talált olyan, amelyiket még kevesebbet tud, meg talált olyan, amit ennél többet tud, valami velük az, hogy körülbelül, ha akarunk valahol, tehát megálljunk minket, hogy mégis erre a feladatra mit használunk, akkor tudjuk, hogy mit érdemes. Szóval a flash átalakítónál egy tipikus bit számot nekünk a 8-on, és a mikrolitai frekvenciának azt írom ide, hogy mondjuk 1 GHz. Ugye, és ez a körülbelül a sávszélesség. Mi a különbség a mikrolitai frekvencia és a sávszélesség között? Ugye azt mondom, hogy egy ilyen átli átalakítóra, vagy akár a diátorokra is jelent egy átalakítási idő. De megjelenik a feszültség, azt mondjuk neki, hogy most alakíts át, és mennyi idő múlva lesz érvényes a pillanatban. Ugye ez lényegében egy időtartam, amely meghatározza, hogy milyen sűrű lehet úgy megkérdezni. Ez a flashnél, ez egy ilyen egy gigahertz. Ha most arra gondolunk, hogy annak a jelnek, amit átadunk valamit, amit mintavételezünk, hogy adott időközönként van egy sávszélessége, akkor lehet mondani azt, hogy annak az AD átalakítónak, amelyek valamilyen mintavételi frekvenciával van valami használás mintavételi frekvenciája, ahhoz rendelhető ez a bizonyos sávszélessége, és ilyen értelemben van egy sávszélessége is. Az átalakítás ciklusától függően lehet ennek kicsit hátrálni, megkülönböztetni szerepel, hogy a sávszélessége lesz, vagy mintavételi szukceszív approximációs, tehát azt mondom, hogy legyen ilyen 12-16, ez is az AD-ra és DA-ra is, és mondjuk azt, hogy ide írok egy megahertzet, vagy egy 10 megahertzet, ide egy tipikus érték, tehát nyilván nagyon kiszámára egy kicsit kisebb. Most a duálzó átalakító az írok egy ilyet, hogy 20-24, most azért úgy kell tisztelettel lejtsük ezt ki, tehát ezt nem biztos, hogy ki tudjuk használni, hogy a, meg majd a később értékelni fogjuk tudni, hogy mit lesz 24-ig az ő fölgondítása, de kétségkívül akár lehet, tehát egy bélyéstekült egy raborban, a fehér köpenyben, kellően fejtészkülten, megetesen végültem attól, hogy nem fogyasztva le lehet ülni elé, és akkor az érhez tehát tényleg semmi egy kalibrációs célú kérdéseket végezni, szóval 20-24 bit, és akkor ide egy magnitos nullát kell írnunk. Tehát itt elsősorban a sávszélessége volna. A mintaidő frekvencia az lehet valami, mondjuk néhányszor 10 Hz például, de kicsi értelem alapvetően arról van szó, hogy ez arra van beletesztek, hogy DC-t mérjen. Tehát nem az a célja, hogy mondjuk jó ezt a kvázi átalakítóval átalakítjuk mondjuk azt a szöveget, amit a kollégák mondanak, úgy aztán elhatározunk, hogy mi van nagyon értékes, és aztán majd vissza tudjuk játszani legközelebb. Hanem van egy egyen szint, amit viszont valaki pontosan megnézik. Most a Delmosus ma átalakító, amikor nem beszéltük be az elzsárolgozási ismeretekre van szükség, ott azt mondom, hogy kicsit nagyobb tartományban, hogy szigorúan a 16-24-et azt föl lehet nyújtani. Ugye a 16 az teljesen szokványos, ezért is sem az legfeljebb tanulóban. A 24 itt pedig hát most mondjuk tartom, hogy audio átalakítás azt mondja, hogy 96-24, hát itt nekünk, az mindegy, hogy a PC-ben legfeljebb 60 decibel jelző viszont produkálunk, az utolsó 18 bitet semmit kezdeni, nyilván egy kicsit túlzás, de szóval lényeg az, hogy a maga nyugalításával és felfogásával 24-ben el lehet érni, és megfelelő körülmények között az elég jól kihasználható, dinamika tartalmány és így tovább. Illetve nem tudok kell, hogy a szóval. Itt viszont a sávszélessége vonatkozóan nagyságrendű adatként a 100 kHz-et mondanám, most már nagyon fölfejlődött, mert viszont már ugye sajnos szorok vagyunk, és ugye a szemünkből jön, és ez szinte kizárólagosan használatos. Ezen kívül egy nagy F-tel és nagy S-sel egymás mellett állt egyezben szeretnő kifejezés az azt, hogy full scale. És ez jelenti a teljes átalakítási tartalmányt. Tehát ez mondjuk azonban a kapcsolásokban egy főrajzot, ami jellegzetesen a nulla és a referencia feszültség között, tehát egy ilyen UE vagy UE hosszúságú szakasztja a feszültség felén. De ez akár lehet ugye szimmetrikus is, tehát tegyük fel 23-ról 23-ig, akkor ez egy 6 volt hosszúsági szakasz, ez a full scale, ez sajnos a betűkekbe este, de nem tudom, hogy volt a fordítani. A következő ilyen dolog, amit érdemes megtanulni, megjegyezni, úgynevezett NSB és az LSB, de ő a most, meg a least significantly. Ugye jellegzetesen a főső kapcsolásban és fölötte látható a K1 kapcsolóhoz tartozó egyértelműen az NSB, és a KB-hez tartozó az LSB. Tehát, hogyha most van egy általában szám, és ez szokott módon úgy írjuk fel, hogy a nagyértéke jobbról balra nőnek, akkor itt található az NSD, és itt található az LSD. Tehát, amelyik 0-1, 0, és itt tovább 1. Tehát egy ilyen szám. Aztán egy kis türelmet remélem, hogy nem hagyottak is semmit, amit jó ezekkel kapcsolatban tudni. Azt hiszem, hogy amit akartuk, azt definiáltatok valamilyen van esetben igyentessék. Igen. Következőképpen tegyük fel, hogy van egy átalakítód, amivel 13-ra átalakítottál. Egyszerű példa, 24 bites átalált alakítóban, és te 16 biten kellene, hogy továbbítsad az adatot. Melyik 16 bitet választanád ki továbbításra? Az alsó vagy a felső 16 bitet? Világos, hogy a durván megmondja, hogy mekkora az átalakított feszültség a felső 16 bit, sőt, az esetben egész pontosan, és csupán egy további finomítást, pontosítást jelent az a maradék 8 bit, amit utána van. Hiszen a legfelsőnek az értéke 1-2, utána 1-4, 1-8, és így tovább. Tehát, hogyha neked bit problémát, amit egy soros vonalon kell tovább küldeni az adatokat, és esetleg még tovább szűkíteted a dolgot, és csak 8 bitet kell tudsz továbbítani, akkor is abban a 16 bitből az alsó 8-at fogod elmondni, mert az jellemző lesz az átalakított feszültségben. Úgy világos? Ez többieknek is? Jó. No. És akkor most jön az a fejezet szín, hogy AD és DA átalakított szín. Hát valamelyik meg tudunk belőle beszélni. Ha esetleg egy kicsit kicsúsznék a szünetben, akkor ezt engedjétek meg nekem, hogy megfelelő helyen hagyja magba. A következőről van szó. Ugye az világos, hogy azzal, hogy ugye egy kvantálót csinálunk tulajdonképpen, tehát egy elfogyat tekintetek egy kvantálót, azzal egy valamilyen hibát ütünk, egy felfogadási hibát, ha a fél elején megbeszélt karakterisztikát a gondolunk. Ezt lehet valamit, ez egy lineáris karakterisztika, ehhez van a kvantálás nagy ideje, ha mindenki az akkor a hétfő gyakorlatot már hallottak róla a hétfője, a csütörtökre, hogy hozzá fognak róla hallani, Menschen auf Gott gekämpft sind, nach Paulus davor, der Sünder gewischt. Und er sagt, auch für die Schwamme von Minderheit gern. Das ist der Scherne mal rasch, wer den Sozial mal nicht besser denkt, wo das nun da die Gabe ist. Aber wie wir das hier geschickt haben, die Gabe ist schon, wenn wir ja das Ganze für die Stunde erklären, und auch für mich, er sagt, auch die Gabe für den Sozial. Da hat er sagt, der Vorgabe ist ein Zeug, wo die Kunde lässt, und wir nicht für das. Also nein, die Gabe ist schon auf der Liste geholfen, also die ist nicht der. És akkor most ezek a szerencsék az időidről, ami állapotunk, még ráadásul nem is ideálisak. És ezt a nem ideális tulajdonságot meg lehet ragadni, hogy ezt az állapotot a statikus karakterisztikáját próbáljuk meg jellemezni, linearitási világot. Nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy itt van jellegzetesen egy átalakító, itt van valamilyen, most idézőjelbe teszem, valamilyen feszültség, és itt van valamilyen szám, ezt már tisztázni fogjuk, hogy itt kell a tegyelmek végül korrekt legyen, és azt szeretnénk, hogyha a kettő között egy ilyen olyan átmenni egyetes lenne, amely a veredettségben, hogy valamilyen kóstásra lehetett, hogy egységűvel. Ehelyett azonban a szerencsétlen állni átalakító valahogy így alakít át. Természetesen közelről megnézve ezt a bőrlét, kinagyítva, ugye mi valami ilyesmit látunk. Ugye? Mert belül feszültségek egy diszkrét számok vannak, és azért van, hogy idézzük el az, hogy feszültség a szám, mert hogyan hozzuk össze a diszkrét értékeket, amikor látok, és egy folytonos skála lenne, ezt tudjuk nektek valamit módon a következőben. Na, ehhez viszont új fel bevezetünk néhány fogalmat. Először is azt kell tisztázni, hogy hogyan gondolat kísérlet szintén hogyan fogunk érni ilyen álmiállatot. Gondolat kísérlet szintén úgy fogjuk érni, hogy itt van nekünk az álmiállatalakító, és itt a kimenetén vizsgáljuk, hogy mikor vált a szám. Ugye a kimenetén számok vannak, és ugye például, amikor csupa nulla volt, akkor az utolsó, itt az RSD, az nullából egyre vált. Aztán a csupa nulla egyből, csupa nulla egy nullába, és így tovább. A bevetben feszültségünk van, ezt a feszültséget mérjük, egy most egyenlően képerezzük fel, hogy az átlagos képest nagyon-nagyon fontos volt lévővel, és itt pedig van egy potenciométer, amit folytonosan tudunk tekerni, és nagyon-nagyon finom lépéseket, mondjuk gondolat kísérlet, és szépen lassan tekergetjük, figyeljük a feszültséget, és nézzük, hogy mikor vált a átlagos. Ha belegondolunk, hogy ez a két órában ezelőtt alkalmazott 16 szintünk van, és négyzetes az átlagos, akkor ez tényleg végigmérhető így, és valami eredményre lehet tartani. Most egy 16 szintes átlagos, ez tényleg gondolat is lehet, mert 65536 szintünk van, ugye, hogyha azt a 36-at leszedjük, ugye az átlagításokat. És nagyon-nagyon finoman, kiszajóan, stb. Elmények. Oké, tehát ez világos, de ez levegjük a szemünk előtt, hogy nagyon lassan szépen növeljük a feszültséget, és mindig leolvassuk akkor, amikor a kimenetben váltott a szám. Jó. Akkor a következőket tudjuk definiálni. Definiálni tudjuk. Azt mondjuk, hogy a PI legyen az ilyen átalakítási szint. És szint az feszültségben van ugye definiálva, tehát ahol megtörtént az átalakítás. És akkor azt mondom, hogy talán minden egy dolgot lehagytam, és akkor ezt tudjuk ide vissza, a Q kvantálási lépcső, akkor ezek után az FS, a nagy FS per 2 a mélyedike. És ő a kvantálási lépcső. Ez az eredeti plantálási lépcső, ami tehát itt fölép, és akkor itt ugye feszültségben ez a bizonyos kis. És ez azért jutott most eszembe, mert definiáljuk a marginit. És a marginit hogyan definiáljuk? Először fölírom, azt mondom, hogy ti, még pedig az átalakítási szint, a kettő, a kérdében az egyedik átalakítási szint, minusz T1, és ezt visszaosztom, 2 a bélyegéken minusz 2-re. Miért így definiálod? Azt állítom, hogy ez nyomközelítéssel kiskúrva lézik meg. Miért? Ugye ez az elvi dolog, hogy a teljes full scale-t felosztottak 2 a bélyegéken részre. Ez a szemvilágos mindenki. Na de ha elkészel a mérési összeállításomat, nem tudod, hogy hol a nulla, amikor a csupa nulla elkezdődik idézőjelben, mondjuk tegyük fel, hogy a föld, a szív is feszültségről indul az átalakító, és én elkezdem a feszültséget növelni, mondjuk mínusz 1 voltról, nem megy többre tőle az átalakító, és ezt tegyük hozzá, és nem veszem észre, hogy mikor léptem át a nullát, én csak azt veszem észre, amikor a nullából egybe vált. Ha kisebb a bejövő feszültség, mint az átalakítási tartományban ahol vagyunk, akkor csupa nullát van, ugye? Segítségként, hogyha ez itt a fúzió, akkor ebben a tartományban a csupa egyest fogja kiadni, ebben a tartományban pedig a csupa nullát fogja kiadni az áldi átalakító, és valami kezdi el azt, hogy a nulla egy átmenetet produkálja. Ebből következik, hogy az első szint, amit mérjük, az a T1 lesz, amikor a nullából az egyesbe, vagy az LSD ugye átmegy egyesbe. És az utolsó szint nem a teteje lesz, a fúzcél, hanem akkor az utolsó mindegyik egyes kivéve az LSD, és az is belőle. Az pedig a kettő a kettőben mínusz egyes lesz. Igaz? Ugye a 16 ahol a mi élőseinket végeztük, ezeket kapjuk meg a számokból, és itt ezek a pontok úgy írhatunk föl, hogy veszük a T1-et, és a T1-hez hozzáadjuk annyiszor, ahányik szinten vagyunk, az ilyen szinten vagyunk, ezt a bizonyos nagy Q-t, de ami precízen megvan, és ehhez hozzávetjük a függőleges tengelyen a feszültségünket. Na tehát mit lehet itt írni? Akkor azt mondjuk, hogy itt van, tehát ez egy I-minusz 1 szorozva ezzel a bizonyos nagy Q-val plusz T1. Tehát itt szépen egyenlő 1-től B-ig kell leszteni. Ezek egyenletesen beosztott, viszont a Q egy előre meghatározott, bár méréssel, meg a T-jeg is méréssel van meghatározott, de ha már ez megvan, akkor ez itt ekvidisztáns. Ez világos. Kinek világos? Ha majd születben egészítek, most elmondom, hogy szület előtt. És itt pedig egy simán csak a TX-et elnek, amik adott esetben nem lineárisan helyezkednek el, direktően torzan rajzoltan. Itt vannak a TX. Tehát akkor hogyan történik a dolog? Először mérek még koordináta rendszer nélkül, meg tudom határozni ezeket az értékeket, egy pillanatban most a bejegyzőt az nem is érdekes. Meg tudom határozni a nagy Q-t, ugye megvan ez a két segédszinten, és ezek után tudok készíteni itt egy koordináta rendszert, ahol a T1 feszültséghez képest felmérem, ez egyfajta átlagos lépcső nagyság, átlagos lépcső nagyság szól ezeket az értékeket. De azért I-1, tehát az 1-től kezdem, és akkor nullászor kell a Q plusz a T1, az a legeleje a dolognak, ő a T1. T2, T3, T4 elvi értéke, annak alapján, hogy a teljes tartományban megnézte. És utána, és ezeket kapom meg, akkor, amikor számváltások vannak a DA-ba, az árjátokból kimenetek. Itt pedig, hogy mit mérek hozzá? Lehet, hogy a T1-et, azt itt mértem, de a T2 az itt van már. A T3 meg itt. A T4 az itt. A T5 pedig itt. Láthatom, hogy ezt, hogy összekötték, valami ilyesmit kapni. Ez ugyebár nyilvánvaló. És szeretném ezt valahogyan jellemezni, és ahhoz, hogy ezt a jelenést meg tudjam tenni, mert nincs idő, inkább tartsak meg rendesen a szerződést, és akkor 17-kor folytatjuk.
Ha nincs, akkor menjünk tovább. És ugye ott tartottunk az előző óra végén, hogy megbeszéltük, hogyha most van ez a karakterisztikánk, tehát ahol most formabontóan nem K-val, hanem I-vel jelöltem, tehát van ez a Q-szor I-1 plusz T1 egyenletes felosztású rendszer, mondom egyenletes, és itt vannak a mérési eredményeink, ezek pedig a T-ig, akkor most elképzelve, hogy ennél jóval sűrűbben vannak ezek a pontok, ugye nem a lépcsős karakterisztikát rajzolom fel, hanem valami ilyet, és ezt mérjük. Na most, ha ez egy nem lineáris karakterisztika, akkor két dolgot ismerünk fel. Az egyik, hogy a lineáritási hiba számítása az először célszerű, ha illesztünk erre egy egyenest. És akkor illesztek én itt mondjuk például least squares módon, tehát a legkisebb négyzetek módszerével egy egyenest. És ezt az egyenest illesztem, akkor, hát látszik, nem vagyok formában, mert nem sikerült egyenest rajzolni, de mondjuk talán idáig egyenes. Akkor ide írom mellé, hogy világos legyen annak is, aki csak most ébred. Tehát ő az illesztett egyenes, és hát ő valahogy így alakul. Na most ennek van egy tulajdonsága, hogy nem feltétlenül az origón megy át, És ugye, hogyha most a TK szintet azt valamilyen módon szeretném elérni, akkor ugyebár egy offset feszültségünk is van, és mondjuk ezt az offset feszültséget elnevezhetjük itt, ez egy pici érték, V0-nak. És akkor ezek után már azt is mondhatjuk, hogy el tudjuk végezni az illesztést. Ugye ennek az illesztett egyenesnek, hogy ezt sárgával írjam, lesz egy meredeksége, ez legyen G. Mennyi ez a meredekség? Ideális esetben ez a meredekség egységnyi. Ez egy picit el fog térni az egyenestől, az egységnyitől, hiszen ha azt veszük, hogy ideális esetben itt vannak az elvi szintek, itt pedig a mérési eredmények, és a mérési eredmények egybevesnek az ideálissal, akkor itt azért bár egy 45 fokos egyenest kapunk, egységnyi meredekségűt. De mivel nem lineáris a karakterisztika, ezért egy picit el fog térni, ezért egy egységi közelében lévő, de mégsem teljesen egységnyi meredekségű lesz. Miért érdekes mégis az, hogy ezt a meredekséget kiszámítjuk? Azért, mert végeredményben mi ki fogunk hozni egy hibát, ami egy konkrét átalakítási szintnél föllép, és direkt nem a legnagyobbat írtam be, ez E, index I, vagy zárójelbe tettem, most nem indexbe, tehát az I-edik átalakítási szinthez tartozó hiba. Ugyanis amit föl tudunk ezek után írni egyenlet, az az, hogy itt összeadjuk azt, amink van, egy adott I-edik szinten, a másik oldalra pedig azt tesszük, ami ott van, és akkor azt mondjuk, hogy G-szer TI, ő a mérési eredmény, plusz a V0, plusz az epsilon I, az egyenlő lesz a Q-szor I-1 plusz T1-jel. És akkor szeparáltuk a dolgokat, szeparáltuk ezt a meglehetősen rosszul kezelhető karakterisztikát, illesztettük egy egyenest, ahol a meredekséget belőttük úgy, hogy az tényleg egyenes legyen, utána megállapítottuk az offset feszültséget, és még van egy epsilonunk, ami egy konkrét szinten jellemzi ezt a görbét, ez egyfajta hiba, és ez egyezik meg az elvi szintünkkel. Na most. Ez egy eljárás volt, és ez az a szám, amit, vagy ezek azok a részletek, amelyeket az alkalmaz, aki az AD átalakítót méri. És mi az, amivel azt találkozik, aki az AD átalakítót felhasználja? Ez az úgynevezett integrális és a differenciális nemlinearitás, és ezt fogjuk most bevezetni, és ha már itt ezt megértettük, akkor már minden baromi egyszerű lesz. Ugyanis, akkor az első fogalom, rosszul törölték le a táblát, kicsit arrébb írom, tehát integrális nemlinearitás. Mit tehet az, hogy integrális? Hát nyilván most az etimológiai elemzéstől eltekintek, úgy az egész, úgy egyben. Ami az egész tartományt jellemzi, ahol az AD átalakító, vagy D átalakítóknál ugyanez a helyzet, csak fordított irányba kell nézni a dolgot, az egész átalakítási tartományt jellemzi. Azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb eltérés, ugye egyfajta linearitási hiba, az mondjuk ezen az ábrán valahol itt lép föl, ahol a legnagyobb ez az epsilon. Ez a V0, ezt lehet mondani, hogy egy kicsit a szinteknek az eltolásában működik közre, a G az valahogyan belövi a meredekséget, de alapvetően, ami igazán gondot okoz, mondjuk egy hangátvitelben ugye nem linearitást, tehát torzítást visz be, az ez a epsilonnak a változó értéke, vagy egyáltalán a nem nulla értéke. Ha nulla, az epsilon állandó lenne, akkor az azt jelenteni, hogy beleérthető lenne az offsetbe, tehát akkor nulla lenne. Ugye, tehát olyan nincs, hogy az epsilon állandó, tehát hogy mindig a G-től adott módon térünk el, mert akkor a G is, az illesztett sárga egyenes is máshol van. Tehát ez, ami az egész átalakítási tartományt jellemzi, ez az integrális nemlinearitás. És azt mondhatjuk, hogy ez az INL, integrális nemlinearitás, az I-edik szinten, az nem más, mint ez az epsilon I, visszaosztva mivel? A Q-val, amiközben a nagy Q-val, mert azt mértük. Ugye? Miért jó ez? Mert idáig ezek a feszültségszintek, ezek abszolút értékben különbözők lehettek, különböző AD átalakítókra, van még a 0-1 intervallumban alakított át, ott ezek jellegzetesen mikrovolt körüli értékek lehettek, míg hogyha lenne egy olyan AD átalakító, amik a 100 voltos tartományban, 0-100 voltos tartományban alakít át, akkor ezek lehet, hogy néhányszor 10 millivoltosak. Ugye ez nem mindegy. Ugyanakkor viszont az AD átalakított adott bitszám mellett az jellemzi, hogy ő maga relatíve mennyire jó, hogy visszajön megint a relatív hibának a fogalma, visszaosztjuk ezt az epsilont Q-val. És akkor már maga az integrális nemlinearitás index nélkül, tehát ami végül is a címnek megfelel, az nem más, mint a maximuma íre, az INLI-nek. És azt hiszem, hogy ez világos, tehát valahol itt ezen az ábrán, itt középen ez a legnagyobb eltérés. Tehát hogyha, és akkor megint ezt kell elképzelni, hogy használjuk ezt az AD átalakított, mint egy voltmérő, egy digitális voltmérő bemenetét. Mikor adja a legnagyobb hibát? Hát hogyha ide tesszük a feszültséget, de ezt nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy ez az a legnagyobb hiba, a legrosszabb eset, amire számíthatunk, amikor az AD-átokat használják. Miért nem tudjuk? Mert nem végezzük el ezt a mérést, amit itt gondolatkísérlet szintjén bemutattam, és általában nem is közlik az AD-átalakítót ezt a karakterisztikát. Azt mondjuk, hogy erre lehet számítani. Lehetséges, hogy ilyen mértékű hiba többször is föllép ugye, a karakterisztikán végigmenve. Tehát elképzelhető, hogy a legrosszabb esetben ennyivel mérjük meg ezt az, mérjük el a feszültséget, amit a bemenetre kapcsoltunk. Tehát ez az integrális nemlinearitás. Ez az, ami szerintem egyébként szinte triviálisan jön abból, amit eddig a statikus karakterisztikákkal kapcsolatban megtanultunk. Következő, ugye tehát a differenciális nemlinearitás. Na, DNL-lel fogjuk rövidíteni meglepő módon, és hiába viselkedik ez szépen kisebb helyi értékeknél, hogyha ott éppen annál a váltásnál rossz, akkor az egész AD-ját akadnak a differenciális nemlinearitás azért. Erre kell legalábbis számítani. Ez lehet, hogy nem jön elő minden mérési szituációban, de lehet erre számítani. No, ezzel a ponton kérdezem, hogy ki az, aki érti, hogy miről van szó. Olyan nagyon nem fogunk rá alapozni a későbbiekben, hogy feltétlenül eszenciális lenne, tehát nem egy ilyen, hogy gyökennel le kell osztani a szórás típusú dolog, de azért mégis, tehát különösen, hogyha a méréstechnikát túl gondolunk egy picit. Én azt javaslom, hogy egy kicsit emészítek ezeket a dolgokat, ha csak nincsen kérdése valakinek így most prompt, van ilyen? Ki pontosan tudja, hogy idáig érthető volt? Ki az, aki idáig értette? Jó. Na akkor meg lehet tanulni ezeket a definíciókat, és ezeknek az értelmezése, ízlelgetése, ez, hogy mondjam, további feldolgozásra ajánlható. Tehát igazándiból ez egyfajta végeredmény, amit jó, hogyha megtanulunk, elraktározunk, mert esetleg későbbiek során, akár szakirányon, stb. Előjöhetnek ezek a fogalmak, és akkor már sokkal jobban fogjuk tudni. Itt mondtam néhány példát, gyakorlaton lesz egy-két példa, ahol ezek a fogalmak előjönnek, egy kicsit fognak szerepelni, és aztán mondom, ezt a két szituációt gondolja az végig, aki ezzel foglalkozni akar, volt mérőt csinálunk, és van valami olyan hiba, ami a volt mérő, gondoljuk meg, hogy hogyan jön össze az AD átalakítóból egy volt mérőnek a digitális voltmérőnek a végértékre, meg a mért értékre vonatkoztatott hibája. És hogyha ezt összevetjük itt az integrális nemlinearitással, akkor teljesen jó képünk lesz a dologra. A differenciális nem lineáritás pedig tényleg ez, egyrészt ez a mérleges dolog, másrészt képzeljük el azt, hogy mondjuk ténylegesen szeretnénk egy AD átalakított minél lineárisabban működtetni, és azt akarjuk, hogy mondjuk valamilyen színuszjelet jól vigyen át, ugye aminek egy általánosítása, erőteljes általánosítása, hogy egy hifi hangrendszert szeretnénk csinálni, amiben van AD meg DA átalakító. No, kellően elment az idő, de azt az ünnepélyes bejelentést lehet tenni, hogy a jelátalakítók című témakört azt befejeztük, úgyhogy többet ezt nem fogom felírni a táblára, esetleg még gyakorlaton elképzelhető ilyesmi, és tovább is indulunk, mert a jövő hétre is kell valami gyakorlati anyag, és a címünk egy rövid, de nagyon fontos fejezet, az idő és frekvencia mérés. Hát ez megint egy olyan témakör, amiről nagyon sokat lehetne mesélgetni. Időt mérni azt nagyon sokféleképpen lehet, frekvenciát is, mindenféle trükkös eljárást. Nem. Az ember megállja, hogy az érdeklődési körének megfelelően esetleg valamilyen irányban elmenjen. Egész egyszerűen azt kell mondani, hogy ma már, hogyha mérni akarunk, akkor ugye nagy tömegben laboratóriumi követelményeknek megfelelően valamilyen kvarckristály alapú és számlálós frekvencia vagy időmérőt, ezen belül átlagos periódus időmérőt és ennek különböző válfajait használjuk. Ezzel a módszerrel igen kielégítő pontosságú mérést lehet végrehajtani. Ugye általában véve is az időmérés volt mindig az egyik legpontosabban kivitelezhető mérési eljárás itt ebben a villamosmérnöki körben, hiszen akár hosszúságot akarunk mérni, akár feszültséget vagy áramot, ezek már eleve definiálva sincsenek annyira pontosan sokszor, mint amennyire az idő definiálva van, illetve a mérését meg tudjuk tenni. Tehát ha belegondolunk akkor, hogyha van egy olyan óránk, ami naponta egy másodpercet siet vagy késik, naponta hány másodperc van, durván 100 000, nyilván neki tudja számolni pontosan 86 400, de az durván 100 000, ugye nagyságrendileg, csak hogy gyakoroljuk, akkor ez azt jelenti, hogy 10 ppm nagyságrendű hibát követel egy olyan óra, ami ezt a pontosságot hozza, márpedig ez nem egy kiemelkedő valami, hiszen ami a számunkra elérhető pontosság, az inkább néhány másodpercet tér el két, mondjuk tavaszi és téli idő, vagy téli és nyári időszámítás átállás között, tehát ennél nagyobb pontosságot tudunk produkálni egy laboratóriumi műszerben, ha kifejezetten tehát annak készül, akkor még nagyobb a pontosság. Ugye nagyjából egy ilyen 10-8-os pontosságig le lehet menni egy laboratóriumi kifejezetten ilyen célra készült időmérő berendezéssel, tehát hogy a kvarckristály határozza meg a pontosságot. Hogyan lehet a mérést elvégezni, és akkor tehát ugye azt lehet mondani, hogy teszünk egy nyilat, és akkor azt mondjuk, hogy számlálós periódus idő vagy frekvencia mérés, ez az, amit megvalósítunk, és akkor ugye rögtön kezdjük azzal, hogy frekvencia mérő. Tehát bejövő jelnek a frekvenciáját mérjük, jellegzetesen mondjuk legyen feszültség, de nincs jelentősége, a jel fogalma az már azért szerintem mindenki számára ismerős. Központi jelen, majd még ide jön a bemenőjel, az egy kapcsoló, ezt kapunak is szokás nevezni. Ide valamilyen FX frekvenciájú jel, az X jelenti majd a mérendőt, kapcsolunk. Lehet, hogy valamilyen jelformáláson keresztül megy, tehát a színuszból is egy négyszögjel lesz, vagy ehhez hasonló. Ez a kapuból egy számláróra jut, ez a jel, akkor, hogyha a kapu átengedte, és a számláló megszámolja, hogy hány impulzus, hány periódus jött be a bejövő jelből. A kapu meddig van nyitva, itt, hogy bonyolultabb legyen, van egy 1/kis n, tehát ez a kis n periódust időre csukja be a kaput, vagy hát engedi át a jelet, zárja az áramkört, stb. És itt van egy F0 frekvenciájú órajel, ez az, ami benn van a műszerben, ez jön, ez az FX kívülről. Az a kérdés, hogy mit fog mutatni a számláló azt fogja mutatni, hogy hány periódus jött be ebből az FX-ből, mennyi idő alatt, az F0-nak a periódus ideje az T0 legyen, akkor ez kis n-szer T0 per TX lesz, ugye az a hány pucuka bejött az FX-ből, tehát akkor ez a per TX, azaz szorozva FX-szel, tehát ez az FX szorozva kis n per F0-al. Tehát ennyi az, amit a számláló beszámol, és akkor ebből hogy lehet kifejezni az FX-et? Hát nyilván átrendezéssel, és akkor a nagy N-et azt vissza kell osztani kis N-nel, és be kell szorozni F0-al. És ezzel meg is vagyunk tulajdonképpen. Amit hát természetesen a méréstechnikus nem hagyhat le, hogy mennyi a delta FX per FX. A delta FX per FX ugye megint csak ezt a bizonyos worst case hiba összegzést alkalmazzuk, mi lehet? Itt van a képletünk, a kis n az egy leosztás, az egy digitális áramkör, vagy ehhez hasonló egészségedre, az nyilván hibátlan. Lehet hibája a nagy n-nek, meg lehet hibája az F0-nak. Az F0-nal egyszerűbb a helyzet, azaz, hogy hogyan reszelték ki a kvarc kristályt, meg hogyan működtetjük, az a delta F0 per F0. Ez ugye világos. Nos, ehhez hozzá kell adni, mekkora hibája lehet a nagy n-nek. Ez egy számláló, de azt gondoljuk meg, hogy ez a n, ez azt reprezentálja, hogy hány periódus jött be az FX-ből. Az a nagy n csak egész szám lehet, ugyanakkor addig, amíg nyitva van ez a kapu, bizony az FX-ből nem feltétlenül egész számú periódus jött be. A legrosszabb eset az, hogy éppen egy teljes periódust nem számol, mert majdnem bejött, már majdnem még egy periódus bejött az FX-ből, de mégsem. Éppen azelőtt ez a szerencsétlen kapcsoló kinyitott, és nem tudott tovább menni a jel. Ezért a legnagyobb eltérés ez az bizonyos 1 per n lehet, ez egyfajta kvantálási hiba ebben az esetben is. Ugye a periódus mérésének a kvantálás, itt most éppen az FX-ből. Jó. És akkor most anélkül, hogy ezt jobban részleteznénk, vagy mesélgetnénk róla, nézzük meg a periódus időmérést. Jó, mindjárt meg leszünk. És semmi más nem kell tenni ahhoz, hogy periódus időt mérjünk hasonló szerkezetben, mint megcserélni FX-nek és F0-nak a szerepét. Tehát itt van a bizonyos kapunk. Ide kapcsoljuk az F0 frekvenciájú órajelet, és a bejövő jelet megint csak ugye kis n-nel visszaosztom, tehát itt nem a feszültség szintet értelemszerűen, hanem a periódusait. Itt van az FX, illetve TX periódus idővel jellemezhető jelünk, és itt, ami képződik, azt egy számlálóra vezetjük, itt az N. Na, hogyan lehet ezt akkor fölírni? Nyilvánvalóan most az a kérdés, hogy mennyi ideig van nyitva a kapu, a TX helyett a TX szer N ideig van nyitva a kapu, és ez alatt TX szer N kis N per T0, azaz, ugye, tehát hogyha az N-et fölírjuk, akkor az a kis N szer TX per T0, tehát szer F0 ideig van nyitva. Tehát ebből a TX-et úgy lehet kifejezni, hogy az N-et, azt visszaosztjuk egyrészt a kis n-nel, másrészt az F0-al. És ha most ki akarjuk fejezni a hibát, amit elkövetünk a méréskor, akkor azt mondjuk, tehát akkor a delta tx per tx, ugye megint legrosszabb esetben, egyrészt szerepel megint ugye a delta f0 per f0, ez már senkit nem lep meg, és megint csak az 1 per n, ez a bizonyos kvantálási hiba. Na, és akkor most lehet a dolgon egy picit elmélkedni. Amit elmélkedni lehet, az az, hogy láthatóan a delta f0 per f0 az mindig ott szerepel ebben az egész mérésben, ezt nem lehet kiküszöbölni. De azt mondottuk, az előbb próbáltam érzékeltetni, hogy ez annyira jó, hogy minden máshoz képest elhanyagolható. Egyébként az előbb ezt a mondatot nem mondtam, ezért szeretjük visszavezetni nagyon sokszor a méréseiket időmérésre. Duászló Pádi átalakító esetében visszavezettük időmérésre a feszültségmérést, ha úgy tetszik. És azt mondottuk, és még további zavarszűrő effektusok voltak a duálszlópnál, az most nem érdekes, de már eleve az, hogy időmérésre vezettük vissza, az már segített nekünk.